Rádiós emlékek, harmadik rész. Amikor a felvidékről visszajöttünk, igen háborús volt már a hangulat Budapesten, és be kellett látnom azt, hogy az ilyen, főleg rádiós szempontból való behívásoknak én nem tudok másképpen kibúvót találni, csak úgy, hogyha valamilyen hadiüzembe helyezkedem el. Hát szinte magától jött a megoldás, fölkerestem Nagy Tibort, akit már említettem, a bevezetőmben, ő a Standennek volt akkor valami helyettes katonai parancsnoka, bementünk együtt Kocsis Jánoshoz, aki viszont édesapámnak volt régi ismerőse. Elmondtuk, hogy miről is van szó, Kocsis János behívatta Istvánfi Edvint, és közölte vele, hogy szeretné, hogyha engem műszaki pályára oda fel lehetne venni. Istvánfi levizsgáztatott, igen hosszasan, idegen nyelvekből is, és az eddigi műszaki tudásomból is, és hát úgy látszik megfelelőnek talált, azt mondta, hogy addig nem lehet az adólaboratóriumban nekem dolgozni, ameddig minden műhelyben legalább 1-2 hónapot el nem töltök, mert a gyár tökéletes ismeretsége nélkül nem lehet új berendezéseket tervezni. Így kerültem azután először az utókalkulációba, amelyik igen hasznos dolog volt, noha nem igen függött össze így a rádiózással közvetlenül, ellenben megláthattam egy nagy vállalatnak az anyagi hátterét és az anyagi gondolkodását. Őrületes hasznokkal dolgoztak, ma már szinte ez elképzelhetetlen. Csak egy szám. Kétségbe volt esve a vezérigazgató, amikor azt mondta, hogy a gyár összlétszámának már 20%-át elérte az improduktív létszám, és a 80%-a csak a produktív. Hát el lehet képzelni, hogy milyen minimálisra kellett szorítani az adminisztrációt, és ez mennyiben nagyobb profitot tudott biztosítani a gyárnak. Na de nem erről akartam beszélni, hanem amikor elkezdtem a pályafutásomat, először a legnehezebb helyre kerültem, a présgép műhelybe. Nehéz volt megszokni az egyszerűbb embereknek a trágár beszédét, de azután megszoktam a közvetlenségüket, megszoktam az olajos szagot, és hát közöttük éltem néhány hónapig. Onnan aztán az esztergályosokhoz kerültem, a marósokhoz, aztán a revolver esztergapathoz, és így tovább, és így tovább. Aztán később már fölkerültem a szerkesztésbe, úgyhogy a gyárat tövéről hegyére megismertem. Körülbelül másfél évi vándorlás után azután a városi irodában a Jókai utca 38 szám alatt kötöttem ki, ahol a rádiókészülékeknek a garanciális és a nem garanciális javításai folytak. Ez igen hasznos dolog volt, mert megismertem a rádiókészülékek javítását, de ezen kívül ugyanezen a helyen készítették a hangerősítést is, mert a standard villamosági akkor nagyban végezte a közterületeknek a hangosítását. A Hősök terét és az Andrássy utat látták el ilyen hosszú exponenciális töltsérekkel. Itt ismertem meg a Western rendszerű hangszórókat, és a nagy O75/1000-es adócsövekkel való hangerősítés, de hát igen komoly teljesítményű hangerősítőknek a készítését, javítását is. Szóval ez 1939 legelején történt, február 1-én léptem be a gyárba. Amatőr vonatkozásban akkor legfőjebb a körkuesokról kell még egyszer megemlékeznem, mert vasárnap délelőttünként ezeket a körkuesókat folytattuk továbbra is. Eddig nem tettem említést, pedig két olyan apró történetem van, amelyeket szeretnék itt elmondani. A reggeli körkuesókon vasárnap gyakran részt vett Mészáros Sándor, OK3CM volt a hívójele, ő Galántán lakott, és onnan magyarul tudott beszélni azután az itteni amatőrökkel. Amikor a felvidéket visszacsatolták egy időre hozzánk, akkor ő rögtön eljött Magyarországra. Természetesen felkeresett, és a képzettsége révén bekerült ő is a Standard villamosságiba. Jó barátságban voltunk, és nagyon sokat segített nekem. Minden további nélkül beléphetett a rövid hullámú egyesületbe, és mondtam neki, hogy kérjen adóengedélyt is. Hát azt mondja, azt hogy kell? Mondom neki, hát ülj le, és én diktálom. Nagy méltóságú miniszter úr, kegyelmes uram, alulírott Mészáros Sándor, ezennel alázatosan kérem, hogy részemre. Hű, mikor idáig elérkeztem, akkor föltöccsapta a füzetet, meg a ceruzáját, és azt mondta, hogy hát, ezt ő nem csinálja. Ő ehhez nem szokott hozzá Csehszlovákiában. Vagy jár neki az, vagy nem jár. Ha egyszer jár, akkor miért kell neki alázatosan kérni? Néhány esztendővel később azután már nem kellett ilyen alázatosan kérni. Kapott is hívójelet, és HA8X volt az ő hívójele. 945 után akkor beiratkozott az egyetemre, és mint hadmérnök tevékenykedett hosszú időn keresztül. Néhány év, amikor utoljára találkoztam vele, mint hadmérnök ezredes ment nyugdíjba. A Gammában és az FMV-ben volt ő átvevő. Egy másik eset is eszembe jut 1939-ből, már említettem ezt a bizonyos lengyel Bednarek nevezetű rövidhullámú amatőrt, aki 1939-ben eljött ide Magyarországra. Mikor megjelent a barátjával együtt, egy hátizsákot rakott le, amelyik tele volt különböző lengyel katonai készülékekkel. Amikor később eltűnt a barátjával együtt a szemem elől, a készülékeket nálam hagyta. Hosszú ideig meg is volt, igen jó vevőkészülékből dolgoztam vele sokáig. Na most érdekes, hogy Makainak az archív gyűjteményében maradt egy hangfelvétel arról, hogy a Varsói Rádió 1939. szeptember 1-ét hogyan konferálta magyarul az ottani eseményeket.
Agresszív lépés, melyet a német hivatalos közlemény a német hadseregnek Lengyelország határait egész hosszában való átlépésének nevez, bizonyítják, hogy az események lefolyásáért Németország felelős.
Hát ez bizony már maga a történelem. Itt fekszik előttem az asztalomon egy kis spirálfüzet, rá van írva, hogy 1938-39. Ez a naplóm volt, és ez a rádiós asztalomon feküdt, még a Verpeléti úton, és ebbe jegyeztem én be mindenkit, akivel éppen QSO-ztam, vagy egymást kerestek, vagy pedig, ha nem voltam otthon, akkor a szobalány beengedte az illetőt, és bejegyezte ebbe a naplóba az ő üzenetét. Na hát így nagyon-nagyon sok emlékem maradt vissza ebben a kis semmit mondó füzetben, mert ez véletlenül megmaradt. Sok ismert rádióamatőrnek az írása fekszik itt előttem, a legtöbbjük ma már nincs is életben. De itt van az asztalomon még két dosszié is. Két dosszié, amelyik az én írásaimat tartalmazza. Na most ez nem önmutogatás akar lenni, hanem ezen az alapon tudom végigvezetni inkább az emlékeimet. Az egyik dosszié az 1935-36-tól kezdve egészen 1945-ig, a másik dosszié pedig a 1945-től 84-ig, megjelent cikkeimnek a gyűjteménye. Eleinte az egész füzeteket, az sem megjelent újságokat tettem félre, de hát tekintve, hogy kb. 600 cikkem jelent meg, ennyi újságot félretenni már nem lehetett, úgyhogy kitéptem azokat az oldalakat, ahol az írásaim voltak, és azok egy-kettő kivételével még mind megvannak itt mögöttem ebben a szekrényben. Talán majd egyszer valaki felhasználja, és jó bányász munkát lehet belőle végezni. Na érdekes, hogy a 39-40-as években akkor már a rádió rövidebb programot adott esténként az elsötétítés miatt és az esetleges légi veszélyre való felkészülés miatt a rádió beszüntette az adását korábban. Az emberek ekkor a kis rádió készülékeikkel, civil emberekről beszélek most, otthon próbáltak valami idegen hírforrást találni, és többnyire Londont keresték. Na hát, a 20 méteres sávban közel kerültek a rövid hullám amatőrök a londoni rádióhoz, hullámhozva, úgyhogy könnyen megtalálta a nagy közönség. Így azután észre lehetett venni, hogy az újságokban is egyre több és több cikk jelenik meg, mint kedvenc téma a rövid hullámú amatőrökről. Például itt tartok a kezemben egy újságlapot, ez egy új nemzedéknek 1940-es évéről, az elejéről származó cikk, ahol egészen tréfás hangnemben ír le egy kör QSO-t, amelyikről hát rögtön rá lehetett ismerni, hogy a Konkordainak a Czire Rákossal való QSO-ját írják le. Egyszer rólam is jelent meg egy ilyen cikk, ezt nem önmutogatásként, hanem azért, hogy a helyzetre való jellemző adatokat lehessen megtudni belőle, azért mesélem el. Egyszer a 20 méteres sávban hallottam egy halk női hangot, aki válaszolt az én hívásomra. Mondta, hogy hajón utaznak át, éppen Alexandria felé készülnek, a Suezi csatornán mennek át jelenleg. Én akkor megadtam egy alexandriai rádióamatőrnek a címét, és egy dátumot, hogy néhány nap múlva onnan hívjanak. Ezzel a SU1, azt hiszem DM volt a hívójele, azzal én gyakran összejöttem annak idején. Valóban a megbeszélt időben nagyszerűen be is jött az az állomás, és megjelent a hölgy is a mikrofonnál. Hát kiderült az, hogy budapesti származású, és innen távozott el Magyarországról egy tengerésszel. Megadta a címét, hogy szeretne a szüleivel beszélni, és néhány nap múlva hívjam őt ide a mikrofonhoz, és így tudjanak érintkezni egymással. Hát ez meg is történt, de hát mivel mindez a rádión keresztül zajlott le ez a megbeszélés, ez természetesen kipattant. És egy szemfüles újságíró a megbeszélt időre egyszer csak beállított hozzám, ugyancsak beállítottak a lánynak a szülei, akit én természetesen időközben értesítettem, és egy rövid beszélgetést folytattak egymással. Családi okok miatt tűnt el a leányzó, és azóta nem is találkozott a szüleivel, úgyhogy annyira megvoltak hatva, hogy alig tudtak egymással beszélni. Na, én meg csak ezután hatódtam meg, aztán igazán, mert két nap múlva kijött a postától egy ellenőrzés, és a ránki főmérnök, vagy mérnök, postamérnök, szóval az jött ki hozzám, és ellenőrizvén a naplómat, megtalálta benne ezt a QSO-t is, és azt mondta, hogy hát ebből most bizony lesz néhány hónapi szilencium, ha ugyan teljesen be nem vonják a adóengedélyemet, mert hiszen harmadik szemétől negyedik személyig közvetítettem üzenetet, és ezzel áthágtam a posta monopóliumát. Hát megijedtem, mi más tehettem volna, elrohantam rögtön a Patakihoz, és ő a postai berkekben hát bejáratos volt, így aztán egy apróbb írásbeli fenyítéssel véget ért a dolog. Ez a cikk azután teljes mértékben fotókkal illusztrálva le is jött a Nemzeti Újságnak a 1940 évi, tehát 39-ben kinyomtatott évi naptárában is. Ugyancsak 1939-ben történt, hogy hát az anyagi helyzetem erősen megjavult, a szüleimnek nem kellett hazaadni egy fillért sem a keresetemből, amit a Standardben kerestem. A cikkeim is szépen jövedelmeztek, szerény életmódot folytattam, csak a rádióra költöttem. Ami pénzem tehát volt, azt félre raktam. Természetesen minden fiatalnak mi volt a vágya akkor is, és ma is a kocsi. Először az Ákosnak sikerült egy Prága Pikolót venni. Én is elvégeztem akkor a tanfolyamot, megszereztem a jogosítványt, és vettem egy Fiat 1100-as használt kocsit, amelyikkel hát bizony nagy pehjem volt, mert túlságosan sokáig nem tudtam használni, ugyanis következő évben a gumikat be kellett szolgáltatni. Kimentem hát vele nagy búsa Pesterzsébetre, ott egy bakra fölállítottuk a gumikat, a honvédség leszerelte, elvitte, aztán jöttek később a háborús események, soha többé nem láttam azt az autómat, viszont pedig nagyon szerettem, mert jó kocsi volt. 1939-40-ben még vidáman lehetett QS-ozni mind az öt világrésszel, és a lapok is beérkeztek kisebb-nagyobb késedelemmel, és így sikerült a VAC tagsághoz szükséges QS-el lapokat megszereznem. Érdekes, hogy az első levél, amelyik Opened by Censor felírással érkezett hozzám, tehát már azt cenzúrázták, az 1940 közepén érkezett Ausztráliából. Együtt voltak tehát a lapok, most már csak lehetőséget kellett volna szerezni arra, hogy a VAC diplomámat is megkapjam. Na, egyszer bent jártam a Lendvai utcában, és ott egy németül beszélő, civilbe öltözött személy volt, és hát tekintve, hogy tűrhetően tudtam németül, elmentem tolmácsolni. A következő derült ki. Ez a férfi a HAPAG-nak, tehát ennek a hajós társaságnak volt a megbízottja, és mondta, hogy ő vizsgázott hajótávirászokat keresne a Hamburg-Amerika línie vonalra, és próbál itt is toborozni. Hát természetesen én, bár megfordult a fejembe, őszinte vagyok, hogy esetleg mi lenne akkor, hogyha hajóra szállnék, később azonban mégiscsak úgy döntöttem, és a szüleim is ezt akarták, hogy nem mozduljak el hazulról, maradjak itthon. De akadtak néhányan az amatőr társak közül, akik hajlandók voltak elmenni. Nem is jártak rosszul. Tudnélik, rövidesen, mikor, mint hajótávirászok hajóztak ugye az Atlanti-óceánon keresztül, akkor, mikor kitört a háború, akkor őket, mint magyar állampolgárokat internálták. Hát ez az internálás, mint később hallottam, nem volt túlságosan veszélyes. Na mostan egy ilyen személynek, aki jelentkezett hajóra, a nevét szándékosan nem említem meg, mert életben van az illető, aki kiment jelentkezni Amerikába, kezébe nyomtam a QSL lapjaimat, és azt mondtam, hogy légy olyan szíves, nézd már ennek utána, mert én most nem tudok dollárt innen kiküldeni, érte, hát ha te el tudod intézni. Hát el is intézte. Csak 5,5 évet kellett várni rá, amíg végre megérkezett a VAC diplomám. Hosszabb szünet után folytatom ezt a visszaemlékezést. Most január 17-e van már, 1986-ban. A feleségem ugyanis kitörte a kezét, és így aztán minden házi munka rám maradt. Ezért hagytam egy időre abba ezt az adatok összeállítását. De nem volt baj, mert sok olyan új adat került a kezembe, amelyet bizony úgy érzem, hogy érdemes ide beállítani. Na most ugyanabban az évben, amikor beszéltem az előbb erről a VAC diplomáról, akkor az MRC-ben megismerkedtem két nagyon illusztris taggal. Az egyik a dr. Pörsül Imre volt. Ez a Pörsül Imre fia volt annak az öreg Pörsülnek, aki ott egyetemi tanár volt, és a Pogánnyal együtt, mint tanári vezetők voltak az MRC alakulásánál 1924-ben. Hát erről a Pörsül Imréről maradt vissza egy hosszabb felvételem, abból szeretnék ide bejátszani, amelyik azért érdekes, mert a Kandó Kálmánnal való együttes kísérleteiről beszél.
16 periódussal semmi probléma nem volt, de 45 periódussal a gombolítás összetársára kényt egy körülbelül 300 kilós, körbefutó, excentrikus vonóerő lépett föl. Ezt Kandó előre közölte, hogy ez föllép, tehát ezzel nem is akarta véglegesen így megoldani, de a kísérleteket le akarta folytatni.
A másik oldtimer személy, akiről meg kell emlékeznünk, aki az MRC munkájában tevékeny részt vett, ez Vámosi Ákos. Mindkettő, tehát Pöslis és Vámos is jó 10 évvel idősebb nálam. Halljuk tehát most Vámosi Ákosnak a hangját.
1908. május 21. hal Beregrákos munkástól 9 kilométernyire.
Mikor kerültél a Csonka Magyarország területén?
1922-21-ben.
Mikor iratkoztál be az egyetemre?
1927.
Mikor kerültél, melyik volt az első állásod?
Meg voltam.
Tudom, de...
Hol voltam abban? Budapesten.
Na de hol? Neked volt egy üzlethelyiség?
Nem is, de az sem a lakásomban. A régi telefonkönyvben még megtalálható az Ámos Jákos Rádiolaboratórium Lágymányos útra. Utána még régebbibe pedig Dráv utca 12.
És akkor mit csináltál a lakásodon?
Rádiókat, erősítőket, hangszót, főképpen
a rádiókat összeépített. Belőállítottad?
Meg volt nekem, meg volt az engedélyem.
Szóval iparengedélyet csináltad? És körülbelül hány darabot készítettél, verőkészüléket van?
Úgy összesen, cirka 100-ot.
Ugyanez év szeptemberében megkaptam a következő SAS behívót. A változatosság kedvéért ez Szegedre szólt. Megmutattam Nagy Tibornak, azt mondta, hogy vonuljak csak be, és mire én leérkezem Szegedre, addigra a felmentő papír is megérkezik. Hát én megérkeztem, de a felmentő papírnak még híre nyoma sem volt. Fölkerestem hát Ördög Pistát, és nála töltöttem egy napot. A rákövetkező napon azonban kellett a laktanyában jelentkezni, és legnagyobb meglepetésemre ott találtam a rádiónak a hangvágó kocsiját, és benne Budinszky, aki a rádió részére készített hangfelvételeket. Természetesen az erdélyi bevonulásról volt szó. Kaptam egy R3-as készüléket, de hogy ezt mire és hogyan kell felhasználni, arra nem kaptam utasítást. És akkor Ördög Pista ismerte már az R3-at, és adott nekem egy olyan hálózati tápegységet, amelyik egy Philips anódpótlóból készült, és alkalmas volt arra, hogy az R3-at azzal járathassam. Pistával megállapodtunk, hogy az R3-assal, amint lehet, összejövünk a 3,5 MHz-es amatőrsávba. Másnap azután elindultunk, valamilyen kerékpáros zászlóalj ment át Désnél a határon, ahol gyönyörű transzparensek fogadták és éltették a magyar honvédeket, és én Budinszkyékhoz csatlakoztam, akik hangfelvételeket készítettek. Érdekes, hogy nem mindegyik hangfelvétel jött le a rádióban, ezek közül az egyik megmaradt, és sok-sok évvel később Szabó Miklós talált rá a rádió archívumában. Na, erről a hanglemezről szeretnék néhány kis részletet bejátszani.
A belvonuló nyolca nagyszerű magyar tiltat Most érkezik a térre a dandárparancsnok, a tábornok úr, aki kicsi karát megvárva indul fel felénk a tribűn felé. A magyar polgármester.
Kedves magyar testvérek! Hét őszi magyar város polgársága nevében, mint a városnak 22 év előtti magyar polgármestere, szívem legnagyobb szeretetével üdvözlöm a hosszú napság alól felszabadító vidék honvédeinket.
Hát innen azután tovább indultunk Nagyváradra, ahol csodák csodája megérkezett már is a felmentő papírom. Úgyhogy ezután, mint civil, mentem együtt Budinszkiékkal, átmentünk a Királyhágon, Kolozsvárra és föl egészen Csíkszeredáig. Érdekes, hogy Kolozsvárról még nagyon jó összekötetésem volt az R3-assal, Szegeddel, Ördögpistával, sőt egy alkalommal még Budapesttel is tudtam beszélni. Visszafelé jövet, felkerestem még Aradot, édesapám szülővárosát, onnan visszamentem Szegedre, ahol leadtam az R3-ast, és jöttem vissza újból a munkahelyemre, a Standard villamossághoz. Na, akkor ért az igazi kitüntetés végre, elfoglalhattam a rádió adólaboratóriumban a helyemet. Kiváló kollégák, kiváló vezetőkkel körülvéve, többek között Sárközi Géza volt az akkori főnököm. Itt mindjárt a kezdet-kezdetén katonai készülékekkel kellett foglalkoznom. Először az R3-as módosításával, később pedig az R5, R7A, R7B, R7L készülékekkel. Többek között az R7L volt az a készülék, amelyikkel az ország légvédelmi, légoltalmi ellátását biztosították, és ezt a légvédelmi központba továbbította azután a jelentéseket, bárhonnan jöttek az ország határáról. Sajnos nem lehetett túl sokáig nyugodtan dolgozni, az ország egyre jobban belesodródott a háborúba, és úgy nézett ki, hogy Németország először megszállja a délvidéket, Jugoszláviát. Budapesten vonultak át a csapatok, éppen ottan a Műegyetem előtt vágtak le a Dunapartra hosszú-hosszú menetoszlopok, és a turulbajtási szövetség egyre többször jött hozzánk be a Műegyetemre, és szinte kihajtották az ifjúságot, hogy vegyen részt különböző tüntetéseken. A következő tüntetés a német követség előtt zajlott le, és a demagóg szónok hangját a rádió sugározta ki, és úgy vettem én annak idején fel, közvetlenül röntgenlemezre.
Kalánkot, köszönetünket, és hajtál ki szeretetünket tolmácsolni! Mi azzal a szent hittel állunk itt, hogy egy boldogabb, szent és igazságosabb Európát fog szolgálni, amelyből a teljes magyar igazságnak kell győzedelmeztetni.
A teljes magyar igazságot emlegette, és ebből rögtön tudtuk már, hogy na, most a délvidék jön sorra. Nem is kellett sokáig várni, rövidesen megkaptuk azután a behívót. De még mielőtt a behívóra rátérnék, előzőleg kaptunk a postától egy levelet, hogy a rövid hullámú amatőrködést csak a tengelyhatalmakkal szabad fenntartani, tehát csak német és olasz állomásokkal szabad forgalmazni. Hát ez meglehetősen unalmassá vált, és éppen ezért terelődött a figyelmünk rövid idő alatt az ultrarövid hullámra, de erre később majd még részletesen visszatérek. A behívó megint Szegedre szólt, Aztán pár nap múlva valahol a Duna-Tisza közénél léptük át a határt, és először Zomborba mentünk, ahol legnagyobb meglepetésemre és örömömre a Pankotai Ferenccel, szintén oldtimer, találkoztam, aki híradó főhadnagyi egyenruhában fogadott. Hát örvendeztünk egymásnak, és azt mondta, hogy csak szegődjek mellé, mert ők rövidesen indulnak tovább Újvidékre. Egy-két nap múlva megkaptam a felmentő papíromat, és hát büszkén mondhatom, hogy rajtam nem volt uniform, és tekintve, hogy kiképzetlen voltam, katonaruha egyáltalán nem volt rajtam. Tehát hozzácsatlakoztam a Pankotai Feriékhez, és lementem velük Újvidékre. Aztán Szabadkán keresztül jöttem vissza ismét Budapestre elfoglalni a régi állásomat a Standardbe. Itt azután véglegesen a rádiolaborba, az adólaboratóriumba kerültem. Gyönyörű szép munkát kaptam, 600 MHz-es kísérletek. Akkor én még nem tudtam, csak később derült ki, hogy a mi gyárunk kapta meg az első lokátoroknak, a mintapéldányainak az elkészítését, a borbála és a másik típusa a bagoly volt. Ezzel kapcsolatban nagyon sok híres kollégával ismerkedtem meg, így dr. Szabó Nándorral, aki a nagy teljesítményű oszcillátort készítette ezekhez a lokátorokhoz, vagy ott volt Löbl Ferenc, akinek a nevét nagyon jól ismertem már a rádiótechnikában megjelent cikkei után. De ott volt Adamis Béla is, aki a Standard rádió készülékeknek volt a szülőatya. Az egész adólabornak a vezetője a Szikszai Lajos volt. A 600 MHz-es kísérletek nagyon érdekesek voltak, mert egészen lekicsinyítve mikrohullámmal próbálgattuk ki ezeket az antenna rendszereket, amelyeket később azután valóságban használtak föl a radaroknál vagy lokátoroknál. Itt most már teljes biztonságban éreztem magamat, legalábbis ami a katonaságot illeti, mert annyira katonai jellegű volt ez a munka, hogy tudtam, hogy innen most már többet nem fognak engem behívni. Vagy legalább 600 MHz-es kísérletek szükségessé tették, hogy a TUMSZ-ram is dolgozzon ki olyan rádiócsöveket, amelyek erre a frekvenciára alkalmasak. Így jött létre a Baj Zoltán és a Dalos Györgynek a közreműködésével a EC-102 és az EC-103-as kisebb teljesítményű adócső, amelyikkel 600 megán még 60-70%-os hatásfokot el lehetett érni az oszcillátornál. Egy ilyen különleges oszcillátort később én a Rádiusz Amatőr Szövetségnek ajándékoztam is. Nem tudom, mi lett a sorsa. Munkámmal kapcsolatban, ahogy a gyárat jártam, találtam egy olyan helyiséget, ahol hihetetlen mennyiségű, félig selejtes, vagy már műszakilag kifutott alkatrész volt felhalmozva. Ezt kilóra adták el egy másik cégnek. Akkor fölkerestem a gyárnak a gondokát, a Szikszai Bélát, aki még ma is él, és tűrhető viszonyban vagyok vele, és megkértem őt arra, hogy hozzunk létre egy valamilyen kis egyesületet a gyáron belül, amelyiknek az lenne a célja, hogy a gyári szakmunkás utánpótlást biztosítsa, hiszen a katonai behívások igen nagy mértékben elvitték a szakembereket a gyárból. Ő erre örömmel ráállt, kaptunk egy szép kis szobát, és ott gyűjtöttük össze mindazt az alkatrészt, amire szükségünk volt. Jelentkezett is sok fiatal, akinek kedve volt így a rövid hullámú rádiózáshoz. Gondunk nem volt, mert hívójelük a HA1Q az már élt és működött, úgyhogy mikor összejöttünk 5-6-an, akkor már is elkezdhetünk forgalmazni, eleinte a katonai készülékekkel, később pedig magunk számára építettünk kimondottan amatőr célú rádiókészülékeket. Ez a társaság volt azután a magja annak a rövid hullámú egyesületnek, amelyiket később az MHS is átvett, és nemrégiben a BHG MHS Rádió Klub, mikor a 40 éves fennállását ünnepelte, akkor éppen ez adta az alkalmat, hogy visszaemlékezzenek a 40 évvel ezelőtti kis szobára, ahol elkezdtük a rövid hullámú rádiózást. Szóval minden szépen simán indult, egyetlen baj volt csak, hogy észrevették a ténykedésünket, felfigyeltek ránk, és azt határozták el, hogy ezt a kis társaságot kinevezik Levente csoportnak. Hát ez borzalmas volt a részünkre, azonban annyi haszon volt belőle, hogy aki valamilyen oknál fogva nem vonult be katonának, mert felmentést kapott például, azoknak kötelező volt, hát ilyen Levente foglalkozáson részt venni. A leventézés persze abból állt, hogy összegyűltünk abba a kis szobába, és ottan szépen QSO-ztunk. Később azonban már a katonosság jobban a nyakunkra szállt, és köteleztek bennünket arra, hogy morze tanfolyamot is létesítsünk. Sajnos akkor a Nagy Tibor már elkerült a gyárból, mert Magyarország is belesodródott lassan a Szovjetunióval való háborúba, és a Nagy Tibort is elvitték repülőnek. Na, az ő sorsa az aztán annyira tragikus volt, hogy érdemes talán pár szóval annyit megemlékezni róla, hogy az ukrajnai fronton lelőtték őt a repülőgépével, tehát, és később a kislánya kizuhant az erkéről, meghalt, és a Tibor, amikor felgyógyult, ezt mind megtudta, akkor ő is öngyilkos lett, ugyanazon a helyen ugrott ki az erkéről, és hát így vetett véget az életének. Hogy visszatérjek a kis rádiószobánkra, ez igazi magját képezte az ipari tanulóiskolának, amelyet a gyárban szerveztek meg. Nagyon sok jó szakember került ki onnan, és körülbelül 1950-ig működött. Kiváló előadóik voltak, hogy csak néhányat említsek, a Sárközi Géza, a felesége, a Velszl Zsuzsanna, azután az Almási, Sturman, Csekészsége, Adam is. Ez időtájt igen nagy szükség volt a szakemberekre, középkáder és felsőfokú szinten is. Ekkor jelentek meg először a sárga csillagosok. Ezzel egy időben kapta a gyárunk az első Wehrmacht rendeléseket is. Természetesen a sárga csillagosok a Wehrmacht rendelésekben már nem vehettek részt, azoknak a gyártásában oda teljesen új garnitúrát kellett alkalmazni. Most, hogy így visszagondolok, közel fél évszázad távlatából, most látom, hogy mennyire ellentmondásos az embernek az élete. Azért, hogy megmeneküljek a katonai behívásoktól, ezért katonai készülékeket kellett előállítanom, terveznem, csinálnom. De éppen így éles határt kellett vonni a rádiókészülékek tervezői és felhasználói között. A konstruktőr nem biztos, hogy jó felhasználó. A honvédségnek viszont mindig felhasználókra van szüksége. Ezt a megállapításomat egy kissé befolyásolja az eltelt 40, békében eltelt 40 esztendő. Svint András barátomnak a legutolsó rádiótechnika évkönyvében megjelent cikke, a következőt mondja erről a témáról, érdemes idézni. A profi fejlődés ugrásszerű fejlődést eredményezett a rádióamatőr hírközlésben is. A híradás technikai iparban a rádióamatőr létszám összetételét foglalkozás szerint vizsgálva kiderül, hogy 60-70% valamilyen módon kapcsolódik a hírközléshez. A kedvező környezet inspirál egy szabadabb légkörű alkotásra, ezekre a magokra épül a műszaki érdeklődésű követőgárda, akik lelkesen forgalmaznak, kísérleteznek egy-egy új területen. Egy a véleményünk, és az én életem is ezt példázza. Ezen utóbbiakat neveztem én, a követőket, felhasználóknak. Egy azonban nem változott, az, hogy a rádió amatőr elnevezés az ma is nagyon pejoratív csengésű. No, de hogy visszatérjek a saját történetemhez, 1942-höz, az időtájt a kora esti elsötétítés és a esti órákban, hogy a rádió, Magyar Rádió korábban beszüntette az adását, ez egy különös, mondhatnám, egy ilyen amatőr pótló lehetőséget adott az embernek. Többnyire mindenki vagy a 20 méteres amatőrsába körkúesót folytatott egymással, és építettük a nagyobbnál nagyobb adókat, ami természetes is volt, hiszen az Egyesület az hatalmas csöveket, transformátorokat adott az Egyesület tagjainak. Érdekes, hogy akkor az volt a törekvés, hogy mennél több konstruktív amatőr létesüljön, és így tudtam én is létrehozni a 300 wattos adómat. Hát persze ezzel belföldi forgalmat, vagy európai forgalmat a tengely hatalmakkal lebonyolítani, hát úgy éreztem mindig magam, mintha ágyúval lőném a verebet. Azonban nagyon jó volt arra, hogy a konstruktív szellemet kifejlesztette. Viszont felhasználó és felhasználási gyakorlat annál kevesebb volt. Bent, hogy katonai készülékekkel foglalkoztam, megismertem azt a komoly munkát, és annak az alapján próbáltam itthon elkészíteni az adóállomásomat. A legutolsó adó, amit itthon készítettem a lakásomon, akkor még a Berpelét úton laktam, az egy US-125/2000-es csőből szupresszor modulációval körülbelül 150-200 watt hasznos teljesítményű berendezés volt, amelyiknek az elvi kapcsolását jóformán az R4A, R14-es katonai készülékekből másoltam le, onnan vettem át. Csak rövid hullámú célnak megfelelően. Azokat a készülékeket jól ismertem, hiszen azoknak a terepkísérletein lent jártam egész Erdélyben, és az országot behálózó hálózatot, azt mi állapítottuk meg Jáki és Sándorfival együtt, akik a HTI-nak voltak a magasrangú katonatisztjei. Az, hogy ultrarövid hullámú készülékekkel is foglalkoztam a munkahelyen, természetes, hogy rányomta a bélyegét az otthoni amatőrködésre is. Éppen ezért igaz, hogy nem 600 MHz-en, de 56 MHz-re készítettünk ilyen kis adóberendezést, amelyiket a beszámolom elején már egyszer megemlítettem. Ennek a legsikeresebb módja volt, azon kívül, hogy hordozható készüléket csináltunk bele a 5-ös kúval, egy olyan kísérlet, amelyiket sárkányra szereltünk fel, egy miniatűr kis berendezés volt, és azzal sikerült mindegy 70-80 kilométeres távolságot üzembiztosan áthidalni. Ennek a részletes leírása anyagtorlódás miatt sajnos csak 944. februárjában jelent meg a rádiótechnikában, de ott részletesen beszámoltam az eredményekről. Bár amatőrködtem otthon, de a készülékeim már inkább gyári jellegűek voltak, és így lettem én a felhasználó amatőrből, inkább konstruktőr amatőr, amelyik megfelel annak a bizonyos mai 60-70%-nak, akiről a Kshin Bandi megemlékezik a cikkében. És azzal, hogy ma már készkészülékeket adnak a követőknek a kezébe, azzal ezt a folyamatot csak sokkal jobban elősegíti. De hát egy bizonyára így van jól, mert aki konstruktőr akar lenni, az végezze magasabb iskolát, és az egyetem után menjen el konstruálni új berendezéseket. Ebben az évben, 1942-ben még két alkalommal volt szerencsém összekötetésbe jönni így a katonasággal, akik az amatőröket használták fel erre a célra. Először meglátogattam a Jánoshegyi kilátóban telepített állomást, amelyeket a 9-es hívójelűek üzemeltettek, és az év végén pedig egy kollégám és barátomnak a betegsége miatt hát elvállaltam, hogy a karácsonyi ünnepekre fölmegyek Ungvárra, és ott töltöttem 4-5 napot azért, hogy biztosítsunk egy paralel vonalat, hogyha a Ungvárt, a kaszárnyát valamilyen támadás érné, akkor a városon kívülről egy pót amatőr készülékkel, amatőr módon a 80 méteres sávon biztosítottunk volna összeköttetést. Erre azonban nem került sor, mert az ünnepek egészen nyugodtan teltek el. De nyugodtan, legalábbis itt nálunk. Viszont ezek voltak azok a nagyon nehéz hónapok, amiről megírták a Requiem egy hadseregér című könyvet, Nemes Kürti írta ezt a könyvet. Akkor volt nekünk az 5 éves érettségi találkozónk, és mi 64-en érettségiztünk, és abból csak 38-ról tudtunk számot adni, a többi nem tudtuk, hogy hova lett. Nagy részük valóban oda veszett a háborúba. Rossz korosztály volt, amilyenk rossz időben születtünk. Na, a többit majd a szalad túlsó oldalán folytatom.